contra el fascismo. Un solo frente,
una sola unión, otro color.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a No Pasaran Podcast a Partizánon, és itt van velem a stúdióban Bódi Lórán történész, Zombori Máté szociológus és Varga Krisztián történész. Jó magam, Fenyvesi Balázs vagyok, szakmám szerint szociológus, és a mai adásban a spanyol polgárháborúról lesz szó. Röviden összefoglalva, amikor az átlag magyar hallgató néző a spanyol polgárháborúról hall, akkor az eszméletébe ötölhetnek olyan fogalmak, vagyis kulturális produktumok, mint Hemingway, akiért a Harangszól című könyve, vagy Orwelltől a Hód alatt Katalóniának, vagy akár Guillermo del Torótól a Faun labirintusa című film. Azonban fontos tisztáznunk, hogy a spanyol polgárháború egy 1936 és 39 között tartó fegyveres konfliktus volt, melyet két oldal, a Francisco Franco körül galvanizálódó spanyol jobb oldal, és a spanyol kommunista párt körül galvanizálódó spanyol baloldal vívott egymással, és a nemzetközi be nem avatkozási politika ellenére mindkét oldalt segítették különböző nagyhatalmak, amelyek próbálták kiterjeszteni befolyásukat az Ibériai félsziget nagyobbik országára. Így ennek mentén a nacionalisták mögött a Salazar-féle Portugália, Mussolini Olaszországa és a nemzeti szocialista Németország sorakozott fel, még a köztársaság ügyét a Szovjetunió és Mexikó karolta fel. A polgárháború végül a frankoisták győzelmével zárult, és egészen Franco haláláig a tábornok gyakorolt diktatórikus uralmat. Ezzel fordulnék vendégünk az Krisztiánhoz, hogy tudná nekünk mesélni, hogy mik voltak a spanyol polgárháború kitörésének külső és belső okai.
A spanyol polgárháború nem csak spanyol volt, hogy mondjak egy ilyen közhelyet. Egy olyan nemzetközi konfliktusról van szó, amelyik gyakorlatilag az egész Európát, sőt az egész világot megmozgatta így vagy úgy. Ugyanakkor szerintem a spanyolok ezt annyira nem veszik jó néven, hogyha annyira kitágítják az ő polgárháborújukat, mert azért mégiscsak egy olyan társadalmi, politikai konfliktusról van szó, ami a spanyol történelemben gyökerezett, tehát saját logikával rendelkezett. Az megint más kérdés, hogy a külföldi beavatkozás az olyan szinten elvitte ezt a háborús konfliktust, amiben a legkevésbé már a spanyolok tudtak beleszólni. Gondolok itt arra, amit a felvezetőben elmondtál, hogy a nacionalistákat a náci Németország vagy a fasiszta Olaszország támogatta fegyverrel, elsősorban hadianyaggal és nem kevés katonával, ami végül is döntő fontosságú volt abban, hogy 1939-re a nacionalisták felülkerekedjenek. De ugyanez mondható el a másik oldalról is, amit a köztársaságiak vonatkozásában el tudunk mondani. A Szovjetunió azon kívül, hogy fegyverre, hadianyaggal és katonai tanácsadóknak álcázott káderekkel támogatta a köztársaságiakat, azon kívül nagyon keményen politikailag is beavatkozott az ország életébe. És ez szintén jelentős deformitásokat okozott a polgárháborúban. Szóval, hogy mi is volt a spanyol polgárháború, azt különböző narratívák szokták megindokolni. Szó van itt fasizmusról, antifasizmusról, világméreti kommunista és antikommunista harcról, keresztények és ateisták kereteztek konfliktust, ezt ez utóbbit frankóék előszeretettel mondták, illetve azt is, hogy spanyolok és antispanyolok küzdelméről. Tehát ezt is szintén frankó tábornoknak köszönhetjük ezt a megfogalmazást.
Rögtön hadd szúrjak be egy kérdést, hogy ugye nem véletlenül vagy itt, mert már írtál, tehát többször írtál a spanyol polgárháborúról, talán az első cikked, vagy hát amivel én találkoztam, az a Mércén jelent meg, és ott az önkéntesség problematikáját nézted egy nagyobb időtávban, és ugye az ABTL, tehát az Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltárának a betekintő folyamatában jelent meg egy kétrészes tanulmányod a spanyol polgárháború, és annak is egy speciális aspektusáról. Hogy kerültél te a téma közelébe, és mi az, ami téged érdekelt ebben?
Hát, amikor legelsőnek a téma elkezdett foglalkoztatni, az Orwell Hódolat Katalóniának című nagy sikerű munkája volt, tehát az, amikor a kezembe vettem és elolvastam, azóta legalább 30-40-szer minden évben elolvasom, ez valamikor 1989-90 körül lehetett, és akkor a rendszerváltás valami fajta pikantériáját adta ennek a könyvnek, úgy, hogy igazából a rendszerváltás már nem a spanyol polgárháborúról szólt, sőt nem is arról az időszakról, de mégis én valahol oda vezetem vissza ezt a téma iránti szeretetemet. Tehát mindig ott bujkált bennem ez a spanyol történelem, és valamikor 2017 nyarán lehetett, amikor egy idegen nyelvű folyóiratban egy cikket olvastam az amerikai anarchista önkéntesekről. Ez volt az első motívum, amikor én elkezdtem fókuszálni arra, hogy hoppá, hát kik is voltak ezek a figurák, hát akkor nem igaz a narratív, hogy csak kommunisták voltak a köztársaság oldalon, nemzetközi brigádokkal, másik oldalon meg csak fasiszták, akkor most ez miről szól? Ez egész. És valahol az volt a bevezetője a önkéntesek iránti érdeklődésemnek, és elkezdtem felfejteni. Az amerikaiak után jöttek a britek után az írek, aztán a németek, a franciák, az olaszok, és így próbáltam végigvenni a különböző önkéntes nációkat.
Akkor nem a magyaroktól indult?
Nem, elsőnek nem. Viszont próbáltam a magyar irodalmat is hozzáolvasni, amennyit én tudtam róla. A nemzetközi brigádok kultusza az 50-es évektől, 60-es évektől kezdve, és abban is csak arról volt szó, hogy hát itt antifasiszta hazafiak a kommunista párt vezetésével köztársaság oldalán hadba szálltak a fasiszta fenevad ellen. Na de hát akkor az anarchisták azok hol vannak? Nem igaz, hogy nincsenek anarchisták magyar oldalon? Tehát pont ebből maradtak volna ki a magyarok? Tehát annyi fele voltunk a világban, és pont itt maradtunk volna ki? És idegen nyelvű szakirodalomban találtam utalást arról legelsőnek, hogy igenis voltak egy néhányan Magyarországról, elsősorban az aragonai fronton a különböző anarchista hadoszlopok kötelékében.
Milyen párt színekben harcoltak a köztársaságot? Ezt gyorsan nézzük át, hogy itt hogy azért ez egy sokszínű társaság. Igen. Volt, és azok, akik támogatták önkéntesen, azok is sokszínűek voltak. Szóval előtt tudnál egy kicsit mesélni, hogy rálássunk erre a szintére?
Igen. Tehát a történet nem ott kezdődik, de ott venném fel a fonalat, hogy 1936. februárjában a spanyol népfront kormány jutott hatalomra. Ez főleg baloldali republikánusokból állt, köztársasági politikusokból, akiket kívülről a munkásmozgalom különböző irányzatai támogattak, úgy, mint a spanyol kommunista párt, úgy, mint a Partido Obrero Unificación Magista, ez a POUM, ez a Moszkvától, a Moszkvát a kommunistáktól elszakadt kommunista irányzat volt, szocialisták, szociáldemokraták, illetve a szakszervezetek. Az utóbbiak azért fontosak, mert Spanyolországban nagyon, nagyon népes szakszerti mozgalom volt, aminek két ága, a szocialista, szociáldemokrata UGT, és az anarchoszindikalista szenete volt gyakorlatilag a két meghatározó. Ezek több millió taggal rendelkező szakszerti konfederációk voltak. Ők kívülről támogatták a spanyol népfront kormányt. És ezzel szemben voltak, bocsánat, a köztársaság támogatói közé mindenképpen a baszkokat és a katalánokat is odasoroltam. Ezeknek azért fontos a jelenlétük, mert Spanyolország nagyon sokszínű ország, mai
ahogy
napig
ma
is, hogy ma is, iszonyatos ellentétek szabdalják őket nemzetiségi szinten is, regionálisan, kantonálisan széttagolt, és kulcsfontosságú volt, hogy a köztársaság mellett az úgynevezett nemzetiségek mennyire tudnak kiállni. És mivel a spanyol köztársaság, a második spanyol köztársaság 1931-ben megadta Baszkföld és Katalónia autonómiáját, ezért a kormány mellé sodakoztak fel. Ellenkező oldalról, nacionalisták oldaláról, későbbi nacionalisták oldaláról nem csak a hadsereget tudnám megelmíteni, amit később Francisco Franco tábornok vezetett, ekkor még nem, hanem például a falangista mozgalmat, ami nagyjából olasz fasiszta vagy a német nemzeti szocialista irányzatoknak felel meg, illetve a kárlisták, ami egy nagyon érdekes politikai színfoltja volt Spanyolországnak a 19. század első fele óta. Ők ilyen radikális katolikusok voltak, akik alapvetően szemben álltak a hivatalos egyházzal, valamiféle középkori teokratikus államot szerettek volna létrehozni, és egy monarchiában képzelték el a jövőt.
Az egyház az hol volt? A katolikus egyház ezekben?
A katolikus egyház az ellenezte a köztársaságot 1931 óta. Gomá bíboros érsek több manifestumot is kibocsátott ezzel kapcsolatban. Az alsópapságnak egy jelentős része viszont a köztársággal szimpatizált. Mm. Tehát itt is volt egyfajta hierarchikus ellentét, megosztottság. Ugyanez vonatkozott a hadseregre is.
Jó, és tehát egy látjuk, hogy van Spanyolországban ez az összetett helyzet, hogy mi az, ami egy nemzetközileg jelentékeny konfliktussá emelte ezt a dolgot. Tehát, hogy azért olyan sok konfliktus van a világban, országokban nem, az esetek nagy részében nem érzik a késztetést a különféle világvezetői, hogy beavatkozzanak. Itt viszont valahogy egyértelműnek tűnt, hogy valamelyik oldalra oda kell állni.
Spanyolország geopolitikai elhelyezkedése. Ha ránézünk a térképre, akkor gyakorlatilag Észak-Afrika, Észak-Nyugat-Afrika és Európa találkozásánál van ez a félsziget ország. Időzőjelben jelentős közelségben az Atlanti-óceán túloldáról, tehát nagyon fontos geopolitikai szempontjai voltak a spanyol polgárháborúnak. Mindegyik ország valamilyen féleképpen igényt formált arra, hogy a köztársaságot így vagy úgy befolyásolja. És amikor kirobbant a polgárháború, ami gyakorlatilag egy katonai államcsínnek volt a következménye, egy rosszul sikerült katonai államcsínnek a következménye, akkor Olaszország és Németország egyből kapcsoltak, és azt mondták, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy itt különböző hídfelállásokat létesítsünk. Ugye emlékezhetünk a első világháború előtt a marokkói konfliktusra, marokkói incidensre, hasonló geopolitikai tényezők táplálták azt is. Na most a 30-as években Franciaország és Nagy-Britannia nagyon komoly gyarmatbirodalommal rendelkezett. Gyakorlatilag Afrika nagy része az övék volt. Ők viszont nem engedhették meg maguknak, hogy itt komoly pozíciókat szerezzenek a németek, illetve az olaszok. Ebben bízott a spanyol köztársaság is, és úgy gondolta, hogy természetes szövetségesnek tekintik Nagy-Britániát és Franciaországot. Igen ám, de a 30-as évek közepén az első világháborúból eredeztetve, sem a britek, sem a franciák nem akartak egy újabb világkonfliktust. Tehát nem voltak érdekeltek abban, hogy még egy nagy háború kitörjön. A közvéleménynek is volt egy ilyen pacifista hozzáállása, illetve az uralkodó politikai elitnek is. Mind a két ország.
Még a németeknek, meg az olaszoknak még volt.
Így van, ők revansra vágytak egyértelműen. Tehát ők vissza akarták csinálni a Versailles békeszerződést, őt meg akarták változtatni. Ez egy nagyon fontos tényezője volt, ami miatt a britek és a franciák nem avatkoztak be a háborúba. A másik dolog az, hogy Franciaországban a Népfront kormány volt hatalmon, ami támogatta volna a spanyol társát, de Párizs mindenben Londonhoz igazította a külpolitikai lépéseit. Tehát amit Londonban kitaláltak, azt mondta Párizs is. Hiába voltak szimpatikusak nekik a spanyoloknak a szabadság törekvései, egyszerűen nem engedték meg azt, hogy itt valami fajta beavatkozás legyen. Ezért is találták ki a Benemavatkozási Bizottságot 1936. szeptemberében. Ami egyébként fabacskát sem ért.
Most hát még egy tényező azért fontos nem ebben a fajta Benemavatkozásban, hogy a Szovjetuniót se akarták támogatni. Tehát, hogy azért a 30-as évektől és már ugye a 20-as évek végétől van egyfajta nagy ilyen frász a bolsevizmustól, ami ugye nyilván különböző mértékeket öltött, hogy a fasiszta rendszereknek ugye egyértelmű ellenfele volt, de hát azt is látni kell, hogy az ekkor demokratikusnak mondott országokban is van egy ilyen félelem a mindenhova kiözönlő szovjet ideológia exporttól.
Így van, a bolsevizmustól a rettegés az gyakorlatilag az első világháború végétől végig kísérte a nyugat-európai politikai közvéleményt Amerikában is, és Nyugat-Európában is. Tehát mindenkinek éppen fontos azt leszögezni, hogy a spanyol köztársaságiakat valamifajta vörös bolsevikoknak tartották nyugaton, főleg a konzervatív körökben, és úgy gondolták, hogy ha a spanyol köztársaságot támogatják, akkor ezzel Moszkva kezére játsszák a hatalmat. Valójában pont fordítva volt, mert pontosan azáltal került Moszkva a helyzetbe, hogy a nyugati demokráciák nem támogatták a spanyol köztársaságot, és így kiszolgáltatott helyzetbe került az egész spanyol kormány.
Már korábban említettük, hogy amikor a spanyol polgárháborúról beszélünk, vagy erről gondolkodunk, akkor hajlamosak vagyunk besúvasztani a nacionalistákat, a fasiszták alá, még a köztársaságokat, a kommunisták alá, homogenizáljuk az oldalakat, de te a cikkedben amellett érvelsz, hogy a spanyol anarchistáknak és az őket támogató nemzetközi anarchista önkénteseknek volt egy alternatív Spanyolország víziója. Erről esetleg tudnál mesélni számunkra?
Igen, az alternatív spanyolországi vízió, ez a társadalmi forradalom volt. Ugye ezt tudni kell, hogy Spanyolországban az anarchizmus 1860-as, 70-es évektől kezdve jelen volt. És nem csak úgy volt jelen, mint a többi országban, hogy mindenféle egyéni terrorakciók voltak, esetleg az újságok mindig cikkeztek egy-egy anarchista bankrabláson vagy gyilkosságon, hanem itt egy nagyon komoly, több milliós bázisú tömegmozgalomról volt szó az 1930-as években.
Lehet mondani egyébként, hogy a legnagyobb anarchista mozgalom a Spanyolországban volt
így
akkor?
Van, így van.
Hát
így
nem
van.
Is ekkor mondjuk, hanem...
Általánosságban lehet mondani, így van, hogy Spanyolország volt a világ legjelentősebb anarchista, anarcho-szindikalista mozgalma. Na most a spanyol anarchistákról annyit kell tudni, hogy két nagyobb irányzatuk volt, több kisebb is természetesen, az anarcho-szindikalista szenet, amire már volt szó, egy másfél-két milliós szakszereti szövetség volt, illetve annak a úgynevezett politikai szárnya, a FAI, a Ibériai Anarchista Szövetsége, aki ilyen kommunista anarchistákat, nem bolsevik értelmet kommunista anarchistákat, hanem a bakunyini Kropotkini értelmet kommunista anarchistákat jelölte, akik egy ilyen radikális élcsapatként működtek közre, és próbálták forradalmasítani magát a mozgalmat is, illetve a társadalmi forradalom megvalósítására törekedtek. Na mondjuk ez azért fontos, mert a társadalmi forradalom eszméje a 19. századtól végig kísérte az anarchizmust, de nem csak az anarchizmust, hanem a baloldali szociáldemokratákat, illetve a kommunisták nagy részét is. Tehát amikor antifasiszta harcról beszélünk, akkor nem elsősorban az antifasizmus volt a lényeges, legalábbis a háború legelején, hanem egy forradalmi mozgalomról volt szó, ami szembeszállt Frankónak a seregeivel, a nacionalisták seregeivel. Tehát nem köztudott az egyáltalán, hogy amikor 1936. július 17-én kitört a spanyol polgárháború, akkor még nem tudtuk, hanem egy katonai felkelés.
Lázadókról beszélünk.
Lázadókról, így a zendülőkről, katonai zendülőkről beszélünk, így van. Marokkóban, ráadásul a spanyol-marokkói részén, és ez másnap átterjedt a kontinensre is. Akkor az egyetlen politikai, illetve fegyveres erő, az gyakorlatilag a szakszerzeteknek volt az ereje. És a szakszerzetek viszont nem a kormányt akarták megvédeni, főleg nem az anarcho-szindikalista szakszerzetek, hanem társadalmi forradalmat akartak.
Ezzel kapcsolatban, hogy tehát a kormánynak milyen úgymond programja volt a társadalmi átalakulásokkal kapcsolatban, tehát hogy gondolok itt a földreformra, meg a társadalmi tulajdonra, meg az egyház szerepére, stb. Tehát hogy gondolom ott is volt valamilyen elképzelés a köztársasági, hogy ezt elmondanád röviden, hogy ahhoz tudjuk mérni, hogy a szakszervezetek mit akartak, meg a kommunisták, meg az anarchisták ahhoz képest.
Tehát a spanyol népfront kormányt, mint említettem, mérsékelt baloldali köztársasági politikusok alkották, baloldali liberálisok, akik a magántulajdon fenntartásában voltak érdekeltek, parlamentális köztársaságot akartak, valami olyasfajta víziójuk volt, mint Franciaország vagy Nagy-Británia. Semmiképpen se akartak hozzányúlni a magántulajdonhoz. A földreformot is alapvetően egy köztes megoldással, egy lassú folyamattal képzelték el. Ellenben eléggé antiklerikálisok voltak ahhoz, hogy különböző oktatási reformokat vezessenek be az egyház kárára. Tehát nagyon fontos dolog, hogy antiklerikális volt a spanyol baloldal.
Ez a földet is érintette
része.
Egyébként? Tehát, hogy a spanyol
ez a földet is érintette volna az egyház esetében, viszont a nagybirtokosok esetében nem annyira.
Nem annyira.
A lotifundiumok urát esetében nem annyira, vagy legalábbis egy hosszantartó folyamatként képzelték ezt el. Na most a föld nélküli tömegeket nem elégítette ki ez a fajta program. Ők azonnali földet, azonnali megélhetést akartak. A Spanyolország, ne felejtsük, a Spanyolországban rengeteg nyomorgó ember volt. Tehát főleg a déli latifundiumoknak a brakérói, a szegény, szerencsétlen földművesei, ezek tényleg nyomorszinten tengődtek, és ezeket nem elégítette ki azt, hogy valaki Madridból meghirdetett egy programot, és azt mondta, hogy majd esetleg 5 vagy 10 vagy 100 év múlva esetleg a föld bérleti jogát megkapjatjátok. Tehát ők azonnali cselekvést akartak, és ezeknek a érdekeit képviselték gyakorlatilag az anarchisták, vagy az anarchista mozgalom nagy része.
És a kommunisták?
A kommunisták azok annyiból más a történetük, hogy amikor létrejött a spanyol kommunista párt 1921-ben, akkor egy nagyon kis erőt képviselt. Jó részt az egykori anarchisták vagy szociáldemokratákból szerveződött ez a kis csapat, és igazából az 1930-as évek közepéig nem igazán tudtak felmutatni semmilyen sikert. Sőt, osztódtak, és csak egy kisebbik része tartozott a moszkvai kominternhez. A nagyobbik része, vagy egy jó része, ami a említett POUM-hoz tartozott. Egyébként mind a két irányzat a 30-as évek elején még forradalmat akart. Ők is valami fajta társadalmi forradalma gondolkodtak, csak azzal a különbsége, hogy a proletár diktatúra, a lenini hamisíthatatlan lenni proletár diktatúra lebegett a szemük előtt. Igen. Mind a POUM-nak, mind a kommunista pártnak. A helyzet akkor változott meg, amikor 1935 nyarán a Komintern 7. kongresszusán meghirdették a Népfront politikát. Na, innentől kezdve a Komintern pártokat átállították egy teljesen másfajta irányvonalra, és ugyanez a szerep jutott a spanyol kommunistáknak is. A Népfront politikának az volt a lényege, hogy feladjuk a proletár diktatúra azonnali kikiáltására irányuló törekvéseinket, és megpróbálunk összefogni a különböző baloldali pártokkal, elsősorban a szociáldemokrata párttal, de a polgári liberálisokkal, és ha kell, akkor bármelyik más színárnyalatú párttal, aki a fasizmust, a nemzetközi fasizmust meg tudja állítani.
Igen. Ami ráadásul nem volt egy ilyen magától értetődő fordulat a kommunitás számára.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy én úgy emlékszem, hogy amikor a Leon Blum ezzel az ötlettel így megjelentkezett Moszkvában, akkor nem nagyon örültek neki. Tehát, hogy ez az elsőre ez az ötlet, ez, mert hát emlékezzünk, hogy a Kominternnek az úgynevezett harmadik korszaka, az ugye arról szólt, ez egy ilyen sztálinista, nagyon erősen felülről vezérelt, és az azonnali világforradalom előkészítés, vagy kirobbantásában érdekelt politika volt, szóval ebből átmenni egy Népfront politikába, ez nem volt magától értetődő, és azt hiszem, hogy hát nem tudom, biztos, hogy az olasz agresszió Etiópiában, az biztos, hogy szerepet játszott ebben, gondolom.
Az olaszok is, de én elsőbb a két eseményre tudnám ezt visszavezetni. 1933-ban a világ legerősebb munkásmozgalma, a németországi munkásmozgalom gyakorlatilag puskalövés nélkül vereséget szenvedett. A másik pedig egy évvel később Ausztria. 1934-es Schutzbund fennkelés leverik. Ez a kettő gyakorlatilag egy olyan fordulatot hozott a nemzetközi munkásmozgalom történetébe, hogy muszáj volt az összefogást ahhoz, hogy ne jussanak a német és osztrák pártoknak a sorsára.
Ilyen dominóeffektus.
Dominóeffektus. Tehát az olasz az nem is, azt valahol a 20-as években benyelték, igen, fasizmus, stb., hatalomültött, nem igazán tudjuk, mi a fasizmus, küzdünk el, és stb. 1930-as években a Németország és az Ausztria az igen, az nagyon keményen érintette, annál is inkább, mert követőkre talált világszerte, például Franciaországban, ahol 1934 februárjában szintén súlyos összecsapások voltak, és akkor már valami fajta egységfront kezdeményezéseket próbáltak kialakítani 34-35-ben, és egy spanyol esemény a asztúriai munkás felkelés, gyakorlatilag ez járult hozzá, az gyakorlatban meg tudta valósítani azt, amikor kommunista, szociáldemokrata, anarchista munkások
vált. Hát van még a párizsi 34-es februári.
Erről beszéltem, igen.
Tehát, hogy az egy ilyen nagyon ilyen formatív tapasztalat volt. Ha már a podcastunk neve No Passarán, azért ez hangozon el, hogy ez a kifejezés, ez Dolores Ibárúrinak a szájából egy spanyol kommunista, köztársaságpárti kommunista politikus nőnek a szájából hangzott el, aki ezzel buzdította a spanyolokat és a nemzetközi önkénteseket is, ami azt jelenti, hogy nem jutnak át, tehát hogy meg kell állítani
a fasizmusnak
az áttörés. Hogy ez a referencia, ez már forgalomban volt, a párizsi volt talán az első, 34 februárjában, amikor az Il ne passeront pas, ugye ez franciául, volt egy óriási antifasiszta tüntetés február 12-én, és ez azért volt nagyon formatív, vagy fontos, mert Népfront alapon történt abból a szempontból, hogy a különféle baloldali pártok közösen, tehát hogy nem is szerveztek, hanem összekeveredtek. Tehát volt egy ilyen keveredése a tömegnek, hogy külön helyekről érkeztek az egyes pártoknak, meg szervezeteknek a képviselői, de az egész így összekeveredett, és az egész lett egy ilyen testileg megvalósult néppolitikai kiállás tulajdonképpen.
De az tehát, ilyet, hogy... vagy újszerű élmény is volt, abszolút, nem? Tehát, hogy a igen, tömegnek igen. Ez a fajta
mert
keveredés.
Mert addig veszekedtek egymással folyamatosan, igen. Tehát gondoljunk csak arra a szociálfasizmusnak a bélyegére.
Hogy nem,
tehát,
hogy, hogy nem. Igen, igen, amit említette, az nagyon fontos, mert a kommunisták a 20-as években a szociáldemokratákat tartották a legnagyobb ellenfelüknek. Úgy gondolták, hogy amiatt nem tud győzni a világforradalom, mert a szociáldemokraták megakadályozták ezt.
Ebben volt is valami,
megpaktáltak a rendszerrel, így van, a bourgeoisiával, a kapitalizmussal, bezzeg mi majd megcsináljuk ezt a forradalmat, és 1928-tól az osztály-osztály ellen ez gyakorlatilag erről szólt, ez akkor Kun Béla volt ennek az egésznek az ászlója még, a Kominternek.
Hát igen, ő a Kominternben, hogy a propaganda osztályon dolgozott.
És Kun Bélát egyébként azonosították is a világforradalommal, tehát nem csak Trockit és Lenint azonosították, hanem Kun Bélát is, tehát ő neki egy óriási nimbusza volt a 20-as években. Külföldön.
Erről kapcsolatban hadd meséljek egy érdekes anekdotát, tehát, hogy az első nemzetközi antifasiszta kampány az Willy Münzenbergnek a nevéhez fűződik, aki 1933-ban a Reichstag felgyújtással kapcsolatban, és arra felfűzve csinálta meg az első nagy antifasiszta nemzetközi kampányt, ez egy sajtókampányról beszélünk, vagy a nyilvánosság számára szánt kampányt, ami egyfelől állt egy dokumentumkötet publikálásába, ez volt az úgynevezett barna könyv. A másik része meg egy ilyen ellentárgyalás. A nácik Németországban a feltételezett kommunista elkövetőket bíróság elé citálták, és akkor a Münzenberg elintézte kapcsolataink keresztül, hogy Londonban legyen egy ellentárgyalás. És olyan jól csinálta ezt az egészet, hogy ezekkel az eszközökkel valahogy átfordította a nemzetközi közvéleményt, és hát a nácik azok nagyon pipák voltak ezek kapcsolatban. Most, ami érdekes, és amiért ez eszembe jutott, hogy amikor a Münzenberg elmegy Moszkvába a Komintern propaganda osztályával egyeztetni ez, és a Kun Bélával egyeztet, akkor nem tudja meggyőzni, hogy akkor ebben most bele kéne állni. Tehát ez az antifasiszta sajtókampány ötlet, ez a Kun Béla számára, meg a Komintern számára ez egy idegen dolog volt, ismeretlen dolog volt, és nem igen. Tudom, biztos azt gondolták, hogy ez nem, nem a direkt akciónak egy formája, vagy nem tudom, de hogy nem volt egyszerű átverni ezt.
Az eredeti bolsevik elmek feladását gondolták igen, ebben. Ugye, mert az eredeti bolsevizmus miről szól? A világ forradalmasítása, a proletár diktatúra, proletár forradalom, a szocializmus azonnali megvalósítása, tehát mindaz, ami 17-től kezdve, vagy akkor ott a közszájon forgott, Kun Bélától nem tudott szabadulni. És amikor meg már tudott volna, akkor a kegyvesztett lett.
Tehát, mikor volt?
Hát a 30-es évek, a kongresszus,
a nagy tisztogatások.
34-es kongresszus, a bolsevik pártnak a kongresszusa után történik egy nagy tisztogatás, és akkor a régi bolsevikok akkor kezdik félreállítani. Egyébként érdekes, hogy Kun Béla neve a nemzetközi sajtóba felmerül, mint lehetséges komisszára a spanyol polgárháborúban, hogy esetleg őt oda küldik, mert rengeteg emigráns kommunista ment ki ugye Spanyolországba, Moszkvából, és itt Kun Béla neve is felmerült, de hát akkor már szó sem volt róla, tehát akkor már őrizetbe is került valószínűleg. Igen.
Én még oda kanyarodnék vissza, hogy említetted, hogy volt egyfajta termékeny feszültség a között, hogy az anarchisták egyfajta társadalmi forradalmat tűztek az ászlajukra, még azonban a köztársasági népfrontot egy ilyen homályosan megfogalmazott antifasizmus és a köztársaság megvédése tartotta egyben. Tudnál mesélni erről a fajta ellentétről, és hogy végül ez hogyan torkollik a 37-es májusi tragédiába, vagy hogy hogyan jutunk el ide, hogy Barcelona utcáin antifasiszták, olyanak antifasisztákat?
Tehát amikor a spanyol polgárháborúvá szélesedett, amit értem az a nacionalista zendülést, illetve a válaszra adott népforradalmat, akkor a köztársaság bizonyos övezeteiben, elsősorban Katalóniában, Aragóniában, Levante bizonyos területein abszolút az anarchisták vették át az irányítást. Mint említettem, társadalmi forradalmat akartak, radikális változásokat, a föld kollektivizálása, gyárak szocializálása, pénz eltörlése, anarchista kommunizmus, tehát ezek voltak a jelszavak gyakorlatilag, és itt egy nagyon erős népmozgalom bontakozott ki 1936 augusztusán, késő őszén. Igen, ám, de hogy a polgárháború is átalakult egy ilyen lombikban vívott világháborúvá, tehát értem ezt ez alatt, hogy beavatkoztak a külföldi nagyhatalmak, maga a forradalom is kezdett átalakulni, vagyis inkább lanyhulni. Tehát frankoiknak megvolt az előnyük, hogy ütőképes harcedzett hadsereggel rendelkeztek, és ez ellen a népi milíciák egyszerűen nem tudták felvenni a
csak hogy tisztázzuk, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a hadsereg egésze a köztársaság ellen volt, majd hogy nem egészen.
Nem,
és
az összes nem, többi nem pedig az egésze, a de végül is a legütőképesek alakulatok frank oldalán álltak. A afrikánista hadsereg, tehát a spanyol idegen légió, illetve a Marokkóban állomásozó afrikai hadsereg, ez mindenképpen a nacionalisták oldalára állt.
Ezzel szemben pedig a népi milíciák álltak elsősorban.
Így van, elsősorban eleve ott kezdődött a dolog, hogy alig voltak fegyvereik. Tehát csak zsákmányolt fegyverekkel tudtak harcolni. Több volt az önkéntes, mint a fegyver. Ezért is mondta az Duluthi, az egyik leghíresebb analista parancsnok, milícia parancsnok, hogy nem önkéntesekre van szükségünk, hanem fegyverekre. Tehát nekünk ne jöjjenek önkéntesek, mi vagyunk elegen, sokan is, de fegyvereink nincsenek, küldjenek fegyvereket.
Akkor már muszáj, hogy erről is beszéljünk, hogy tehát ugye egy komoly önkéntes emberanyag érkezett, ugye, mert ez azt hiszem azért egy fontos aspektus itt ennek az egész adásunknak is, hogy erről még egy pici lábjegyzetet tudnál-e, vagy leágazást tenni?
Az önkéntesekkel?
Az önkéntes.
Mi az, ami odavitte az embereket? Ugye több tízezer emberről van szó, akik a világ sok tájáról, nem tudom, három kontinensről odautaztak egy olyan országba, amiről az esetek többségében nem is tudták, hogy milyen belpolitikai helyzetben.
Hát a legújabb kutatások alapján kb. 65 országból majdnem 40 ezer önkéntes vett részt a köztársaság oldalán a háborúban. Ezeknek az embereknek a motiváció rengeteg félére lehet visszavezetni, tehát nagyon-nagyon sokféle, nem csak egyféle, de nagyon fontos az megjegyezni, hogy szerintem túlnyomó többségük azért az antifasiszta háború, az antifasiszta harc ideológiáját vagy politikáját, irányelveit követte. Kisebb részük zsoldos volt, aki mint minden háborúban a pénzért harcolt, és mondom, rengeteg oka lehetett a szerelmi csalódástól kezdve az unalmassá váló polgári léten keresztül bármi a kalandvágy, fiatal emberekről volt szó, 20-as évei közepén járó fiatal emberek többségéről volt szó. Tehát nagyon sok indítóka volt, de az a fajta önkéntesség, ami később elhíresült, az mindenképpen az antifasiszta harc küzdelmével volt összefüggésbe hozható.
Ez ennek a szubjektív perspektívában ez hogy nézett ki? Tehát tudsz példákat mondani, embereket, akiken keresztül megérthetjük, hogy mit jelentett
hát,
számukra
ez? Az egyik leghíresebb George Orwell. Tehát szintén ő egy angol középosztálybeli fiatalember volt, akkor már megjelent néhány írása, és tapasztalatszerzés érdekében indult Spanyolországba, illetve hát az antifasiszta meggyőződése mindenféleképpen egy motivációs erővel bírt. Tehát ő tipikusnak mondható ebből a szempontból, hogy őt az eszméi, illetve részben a munkája vitte Spanyolországba. De mondhatnám azokat a magyar vagy magyar származású önkénteseket is, akik mondjuk az illegális kommunista párt csatornáin keresztül, vagy a Komintern csatornáin keresztül érkeztek Spanyolországba. Ők is valami fajta hithű antifasizmus képviseltek, hogy na most aztán visszavághatunk a fasisztáknak. Ez főleg a németeknél és az olaszoknál, illetve az osztrákoknál volt erős a közelmúlt történelme miatt.
De hát adott kis exportálódtak, gondolom, tehát van, hogy már ugye a megmaradás sok is se volt biztos.
Így van. És hát az is egy fontos tényező, hogy amikor felszámolták a nagymúltú munkásmozgalmat, akkor ezeknek a nagy része emigráns lett, és nem tudtak mit kezdeni magukról. Tehát volt egy fölös erő, amivel semmelyik ország nem tudott mit kezdeni. Ezekben buzgott a tettvágy, buzgott a bosszú vágy adott esetben, és Spanyolországból jött az első jel, hogy na most végre visszavághatunk nekik. Most leverhetjük azt, amit mi kaptunk korábban.
De hogy volt itt is azért egy társadalmi, forradalmi, ahogy nevezed, mozzanat, tehát hogy olyan példákat is ismerünk, mondjuk afroamerikai önkéntesek esetében, akik az Egyesült Államok rasszizmusa elleni harc jegyében mentek el Spanyolországba harcolni a fasiszták ellen. Tehát, hogy nem csak arról volt szó, hogy visszavágni, vagy megakadályozni, hogy átjussanak, hanem hogy volt egy érdekes vonatkoztatás, térbeli vonatkoztatás, ami arról szólt, hogy az én ügyem a déli államokban, az Egyesült Államokban az ugyanaz az ügy, mint amiért én elmegyek harcolni Spanyolországba. Tehát, hogy ez az érdekes, nem? Hogy volt egy ilyen
pozitív üzenete, igen. Pozitív üzenete mindenféleképpen.
Szolidaritás.
A nemzetközi munkás, tehát nagyon fontos, hogy abban az időben még nagyon erős munkás mozgalom létezett a világon. Nem úgy, mint most, amikor gyakorlatilag, nem, most alig
beszéltünk.
Szakszervezeti mozgalom, pártok voltak, és ezek nem csak pártok voltak, hanem az ember kulturális viszonyait meghatározták gyakorlatilag. Tehát egy igazi tömegmozgalomról volt szó, egy ellenkultúráról, ha így vesszük, nem csak egy szubkultúráról, és az ezekben szocializálódott emberek, azoknak volt valami pozitív világképük. Teljesen másban hittek, mint a mai élő emberek. Tehát nem azért mentek oda, mert ott úgy gondolták, hogy többet fognak keresni, hanem tényleg valami olyan világot láttak abban, amivel megvalósíthatják a 100 éves álmaikat gyakorlatilag. Tehát a munkásosztály emancipációja, a munkásosztály felszabadítása, ez mind ott volt az ő álmaikban.
És van egy ilyen érdekes alapösszefüggés, amit általában mondjuk a globalizációhoz szoktunk kötni, amit a 70-es évektől datálunk, hogy itt összefügg a világ. Tehát az, hogyha ott harcolok ezért, akkor a saját a otthonomnak, meg a világ másik részének is a változtatásáért hozzá tudok járni.
Így van.
Magyar példákat mondanál, magyar önkénteseket, akiket szerinted értem, és így megismernünk személyesen?
Hát igen, de nagyon sok magyar harcolt ki. 1200 magyarról tudunk, név szerint majdnem 1000-ről, aki megfordult Spanyolországba. Ezek nagy része kommunista és szociáldemokrata volt, és olyan hírességek voltak kint, például, mint Rajk László. Akkor persze nem volt még híresség, de később az lett. Aztán Lukács tábornok, alias az Alka Máté. Aztán Münich Ferenc például szintén kint volt. De kint volt például Gerő Ernő is. Igaz, hogy ő nem önkéntesként vett részt a háborúban, sőt, ő nem is volt kint a fronton, hanem ő a Kominternek volt a küldötte. A katalán Egyesült Szocialista Párt mellett volt egy ilyen instruktor, gyakorlatilag Stalinnak az akaratát képviselte, hogy mi történjen Katalóniában. Aztán tehát ezek a híresebb figurák, aztán...
Az külön érdekes volt, bocsánat, hogy is egy picit így belezoomolunk a tanulmányodba, hogy ugye, tehát voltak Spanyolországban élő, már ott élő magyarok, tehát emigráns magyarok is. Róluk mit lehet tudni, hogy miért kerültek ki, milyen társadalmi státuszuk volt, adott esetben milyen politikát képviseltek?
Tehát volt egy csoport, aki 19 után ment ki, Nyugat-Európába, mondjuk így, hogy politikai indítatásból, a fehér terror miatt, Horthy rendszere miatt, ők egyetlen politikailag nem bírták a légkört, tehát ők Nyugat-Európába vagy a Szovjetunió mentek. Volt egy jelentős része annak, aki gazdasági menekült volt, és azt tudni kell, hogy Spanyolországban 1931-ben, amikor kiköltötték a köztársaságot, akkor elég kedvező körülményeket tekintettek, vagy teremtettek arra, hogy munkások tömegeit bevonzák az országba. És rengeteg vendégmunkás érkezett Barcelonába,
Madridba. Kifejezetten ipari munkásokról van?
Kifejezetten ipari munkásokról, magasan kvézett ipari munkásokról, elsősorban Franciaországból, tehát a franciaországi emigrációból, hogy a Franciaországban minden náció megtalálható, köztük a magyarok is, és Franciaországból szép lassan átvándorolt néhány száz magyar, mondjuk a 30-as évek elején. Tehát ők már itt élő emberek voltak. És ők vagy szerepet vállaltak a politikába, vagy nem, egy részük szakszervezeti tag lett, tehát ilyen formában kapcsolatba került a spanyol anarchoszindikalistákkal, illetve voltak, akik a szociáldemokrata vagy a kommunista pártba léptek be. Most az azért fontos, mert 1936-ban, amikor kitölt a polgárháború, akkor ezeknek egy része már beleszocializálódott a spanyol közéletbe, és pontosan tudták, hogy mik a szerepük. Tehát ők pontosan tudták, hogy ők mondjuk, ha anarchista szakszervezetbe léptem rá, akkor természetes, hogy anarchista milicista leszek. Ha a kommunistákhoz csatlakozom, akkor természetes, hogy oda megyek. Tehát mindenki tudta gyakorlatilag a dolgát, hogy ő hogy fog szembeszállni a katonasággal, a lázadó katonasággal. Most ettől különbözik az a tömeg gyakorlatilag, vagy az a néhány száz ember, akik a harcok kitörésének a hírére érkeztek oda. Ők sokszor nem tudták, hogy hova mennek, nem tudták, hogy mit akarnak. Ők gyakorlatilag egy ködös képért Spanyolországról a fejükbe, igazából nem ismerték az országnak a nyelvét, nem ismerték a kultúráját, nem ismerték a politikai viszonyaikat, de tudták, hogy itt valami nagy dolog történik, és nekik ott a helyük.
Honnan tudták? Tehát most azért kérdezem, mert a cikkedben szó van erről az anarchista propaganda szekcióról,
igen,
amit a Partos Pál meg a többiek csinálnak, és akkor ez engem eléggé megdöbbentett, hogy azért ez, oké, ez egy néhány fős vagy kis szekció volt, de hát ha megnézzük, hogy hányan voltak ott, akiknek szólt ez az egész, akik tudtak magyarul, azok sem voltak túl sokan, tehát hogy itt azért egy jelentős, relatíve jelentős infrastruktúra volt, ami újságot jelentett, rádióadást jelentett, hogy itt, tehát itt az információs meg a tudáscsatornák azok hogy
tehát az összes spanyol köztársasági párt viszonylag hamar rájött arra, hogy ez a konfliktus nem róluk szól, hanem világszerte, és ezért nagyon fontos volt a propaganda, a külföldre irányuló propaganda. Na most ebben az analisták nagyon le voltak maradva. Nem csak azért, mert nem álltak rendelkezésükre azok az infrastruktúrális hátterek, hogy rádió, mozi, írott és írott sajtó, elektronikus sajtó, hanem azért is, mert az anarchistáknál nem volt meg az a fajta internacionálé, mint ami a kommunistáknál vagy a szociáldemokratáknál megvolt.
De nekik is megvoltak a nemzetközi szervezetek.
Megvoltak, igen, de a spanyolok egy kicsit rossz fiúk voltak ebből a szempontból, ők kicsit kívülállónak tekintették magukat, ők el is hangzott egyszer, hogy ha forradalmat akartok, akkor másoljátok le ti, a mi forradalmunkat, ez a mi internacionalizmusunk. Tehát utánozzátok le, és akkor kész. Tehát ők nem foglalkoztak. Egyébként a spanyolokra általában jellemző az, hogy ugye a hiszpanizmus, vagy az hiszpanizmus a Dél-Amerikán és a spanyol nyelvű gyarmatokon kívül nem nagyon foglalkozik az európai ügyekkel, vagy legalábbis régen ez jobban megvolt, és ez volt az ő internacionalizmusok. Tehát ők nagyon jól el voltak a saját kis világukban igazából, és kevésbé érdekelt, hogy mi van mondjuk az országnak, vagy a világnak a többi részén. Na most ezen a kommunista mozgalom nagyon is változtatott, mert a kommunista mozgalom azért azon, hogy moszkva-centrikus volt, világcentrikus volt. Tehát ők pontosan tudták, hogy mi zajlik a világba, Amerikába, Afrikába, Európába, Ázsiába, külön szekcióik voltak, tehát gyakorlatilag mindenütt ott voltak a földön. És a propaganda csatornákat is jól ki tudták használni, nem úgy, mint az anarchisták.
Az anarchisták azok toboroztak?
Nem, amit mondtam az előbb Durutéval kapcsolatban, tehát az analistáknak egyáltalán nem volt érdekük az, hogy külföldiek jöjjenek hozzájuk. Ez egyrészt azért volt, mert tudták, hogy az anarchizmus Spanyolországon kívül nem nagyon működik, tehát viszonylag a kevés bázisból lehetett meríteni. A másik pedig azt, amire hamar rájöttek, hogy ha itt sok külföldi megjelenik, akkor az az ő forradalmuknak az önállóságát is veszélyezteti. Tehát, hogyha itt rengeteg kommunista, szociáldemokrata, marxista bejön, akkor az ő forradalmuk, így van, az ő forradalmuk el fog enyészni. Tehát itt erősek a történelmi analógiák 1917-ből, például, amikor szintén az analisták történelmi vereséget szenvedtek Oroszországban és Ukrajnában, ők féltek ettől, hogy valami nagyon hasonló fog kialakulni, ha itt rengeteg kommunista megjelenik. Úgyhogy ők nem toboroztak, vagy amikor már fontos volt nekik, akkor már jelentős hátrányban voltak.
Ezek a magyarok honnan értesültek erről, akik önkéntesként, már akik kimentek, nem kim voltak, hanem akik kimentek.
Illetve még egy fontos kérdés, amiről szintén írsz, illetve ugye a munkásságodnak egy másik részére is rávilágít a Horthy korszak titkos rendőrségére, vagy nem csak titkos rendőrsége belügyi működésre, hogy egyáltalán hogyan lehetett Magyarországon kimenni?
Igen, tehát hogy egyrészt hogyan, ez a néhány ember, akikkel részletesen foglalkozol, és akik Magyarországról mentek ki, hogyan értesültek, milyen tudás alapján, és hogy a magyar, amit a Lóri kérdez, hogy a magyar belügyi szervek ugye nyilvánvalóan nem akarták ezt támogatni, vagy meg akarták akadályozni, felügyelet alatt akarták tartani, tehát ez hogy nézett ki?
Tehát korabeli sajtó azért sok mindent megírt, akkor is, Tehát például a Népszava rendszeresen tudósított a spanyol eseményekről.
De a Népszavát nem koppintottak az órára a Népszavának, a szerkesztőségnek?
Ebben nem. Tehát érdekes módon a spanyol polgárháború tabu téma volt ugyan, de ahol nem feleztek fel közvetlen kommunista agitációt, a köztársaságot például lehetett éltetni, a spanyol köztársaságot. Még azt mondom, még az antifasizmus is úgy, ahogy meg tudott jelenni, de semmiféle bolsevik agitációt nem tűrtek meg. Tehát addig a pontig nem. Ez egyébként kapóra jött a kommunista pártnak abból a szempontból, mint a nemzetközi kominternek, hogy ők is a demokráciát, a köztársaságot akarták megvédeni, tehát már nem forradalomról, meg proletár diktatúráról beszéltek, hanem demokráciáról, demokratikus értékeknek a megvédéséről. Tehát a propagandájukat mindenféleképpen megkönnyítette. Nem állítom, hogy Magyarországon, mert nem ez volt igazából, nem Magyarország számított ebből a szempontból fontosnak, hanem mondjuk Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, ahonnan rengetegen jöttek. Úgyhogy kérdésedre a választ, tehát a különböző propaganda útvonalok, azok, illetve toborzó csatornák, azok részint a személyes és párt kapcsolatok útján működött, tehát titkos toborzó hálózatok voltak, illetve nem elsőbb a Magyarországról, hanem mondjuk a környező határon túli országokból mentek ki, tehát például Csehszlovákiában legális kommunista párt volt. Tehát ott minden további nélkül valaki jelentkezhetett, vagy onnan jelentkezhetett Spanyolországba, ha nem is ott jelentkezett, mert ez tiltott toborzásnak minősült, de minden további nélkül kiutazhatott oda. A magyar belügyi szervek ezt megtiltották.
A másik útvonal az Párizson keresztül vezetett, ugye? Hogy az ember Párizsba megy, azt mondja a hatóságoknak, és akkor onnan a Komintern segítségével tovább.
Párizs egy nagy gyűjtőterülete volt a nemzetközi önkénteseknek, és onnan vitték őket tovább a spanyol határ felé. Igen.
A BM anyagokból meg lehet tudni valamit arról, hogy milyen visszhangja volt a spanyol forradalmi eseményeknek a magyarországi munkásság és munkásmozgalom köreiben?
Kevésbé, tehát amit én találtam, néhány szociáldemokrata pártgyűlés vagy szakszerti gyűlésen elhangzott beszéd volt a köztársaság mellett. Tehát igazából ők se nagyon pedzegették, jól tudták, hogy ez sikamlós terület, ha túlságosan belelkesül a tagság, akkor valami olyasmit is fognak mondani, ami esetlegesen igen, bűncselekménynek minősül, és ezzel kapcsolatban a hortista szerveknek is ilyen utasításaik voltak, hogy amennyiben mondom nyílt bolsevik agitációt nem látnak, nem kell beavatkozni. Viszont volt olyan BM rendelet, ami megtiltotta Spanyolországba, illetve gyarmataira történő közvetlen kiutazást. Tehát külön engedélyhez kötötte, ott nagyon keményen megnézték, hogy az illető miért akar kimenni egyáltalán, és mondom, innen nem is nagyon mentek ki közvetlenül.
Igen. Tehát magyarok leginkább a környező országokból, illetve emigrációból.
Itt van az emigráció, így van, elsősorban. Elsősorban az emigrációval. Tehát a Franciaországban, Belgiumban jelentős számú magyar emigráns közösségét, és főleg onnan mentek, és az anarchistáknak a jó része is, akik mondjuk csatlakoztak, akik nem kint éltek, azok onnan jöttek, például a Partos Párizsból érkezett.
És ha már a gyarmatokat említett, hogy állt az a köztársasági vezetés a gyarmatokkal kapcsolatban?
Igen, tehát itt elsősorban a marokkói kérdést kellene megemlíteni. Ugye Marokkó a 1912 óta a Franciaország és Spanyolország közös felügyelete, protektorátus alá tartozott. Volt egy nagyon kegyetlen RIF felkelés, kegyetlen volt a leverése az 1920-as években, az Abdelkrim féle marokkói felkelés volt. Gyakorlatilag a spanyolok és a marokkóiak nagyon régóta ellenségesen szemlélték egymást. Tehát most gondolok, a 800 évi mór uralom nem múlt el nyomtalanul a spanyoloknál. Úgyhogy eléggé ambivalens volt a viszony, viszont a spanyol baloldal, elsősorban a forradalmi baloldal mindig azon az állásponton volt, hogy Marokkónak meg kell adni a függetlenséget. Tehát a marokkói népszabadság törekvései mindig egyfajta követendő példaként lebegtek a szemük előtt, főleg azért, mert az 1920-as években az analisták a bolsevikoknak a világforradalmi koncepciójával párhuzamosan, vagy arra válaszul, egy olyan koncepciót is kidolgoztak, hogy Marokkó forradalmasítása esetleg az elkövetkezendő világforradalomhoz hozzájárul. Tehát ha ott kitör egy gyarmató felszabadítási mozgalom, akkor ki tudjuk használni, vagy ki tudják használni, és Spanyolországban is, vagy akár Franciaországban is forradalom újra egy lángra fog kapni.
Mert ugye ismerünk olyan beszámolókat antikoloniális önkéntesektől, akik csalódtak, például George Padmore, aki ugye csalódottságának adott hangot, amiatt, hogy a spanyol köztársasági kormányzat vagy vezetés elmulasztotta mobilizálni azokat a még meglevő gyarmadi népességeket. Azáltal, hogy megadja nekik a függetlenségnek a lehetőségét. Szóval ezek a tapasztalatok azért lenne hatottak az
hogyne, ez nagyon fontos volt. Nem csak politikai, hanem katonailag is, mert amit a köztársaság elmulasztott, az Franco kihasználta. Tehát Franco ki tudta azt használni, hogy a marokkóiaknak spanyol ellenes érzéseik vannak, és valami 76 vagy 78 ezer ember doborzott össze a saját seregébe, miközben a köztársaságok már csak néhány száz marokkója harcolt. Tehát ez nagyon fontos dolog
volt. De ott meg azért, meg elsősorban az ilyen antibolsevista szentimentekre hatva, gondolom.
Több oka volt annak is, igen, hogy a marokkóiak miért csatlakoztak Frankóhoz. Volt egyfajta vallásindítatás, így van, az iszlám nacionalizmusnak nagyon erős.
Vallásellenes bolsevizmus.
Így van, dzsihádot hirdettek egyébként, szent háborút hirdettek, tehát azért vonultak Frankóval Madrid alá, hogy megbosszulják az ateista vörösöknek a bűneit, a rémtetteit, tehát volt egy ilyen, ez egy kisebbség volt. Nagyon fontos az, hogy a marokkóiaknak egy része a katonáskodásból élt. Tehát zsoldosok voltak. Tehát könnyen ment a toborzás, mert Marokkó a Rif törzsek között nagyon erős katonai hagyományai voltak, és Franco amúgy is innen toborozta a seregét. A spanyol idegen légiónak nagy százaléka a marokkói harcosból verbuválódott. És ami a legfontosabb viszont az, hogy a marokkóiaknak volt egy nacionalista törekvése, és Franco viszont beígérte nekik a kvázi függetlenséget, és a marokkóiak azért csatlakoztak Frankóhoz, mert ugye a köztársaság ezt nem tette meg, Franco megígérte nekik, és ezzel sikerült mobilizálni nekik Marokkót. Az más kérdés, hogy nem adta meg nekik, soha nem adta meg nekik, nem is volt az agyában, csak propaganda és egyéb okok miatt ez célszerű volt, hogy meggyengítse a köztársaságot. Persze.
Én még szeretnék visszakanyarodni a 37-es májusi eseményekre, mert ez egy örök ilyen neuralgikus pont, amit mindenki, aki a spanyol polgárháborúval foglalkozik, körbe táncol, vagy ez megkerülhetetlen kérdés. Te a kutatásaid során hogyan viszonyulsz a barcelonai eseményekhez?
Egyetem, mik voltak ezek?
Igen,
néhány perc ezelőtt megkérdezted tőlem, és akkor nem tudtam sajnos választ adni.
Nem, mert belekérdeztem.
Kicsit elcsúszott a műsor, és szóval, tehát amikor a anarchisták Katalónia nagy részén uralomra kerültek, akkor a köztársaság más területein viszont egyfajta visszarendeződés kezdett el beindulni, tehát és maga az anarchista forradalom is igazából a 1936 végére, 37 elejére elkezdett lankadni. És két nagy köztársasági tömb jött létre, a forradalmárok és a forradalom ellenesek tábora, vagy a rendpártiak és a felforgatók, ez nézőpont kérdése, tehát az egyik oldalon voltak az anarchisták, a POUM, illetve a baloldali szocialisták, a másik oldalon voltak a különböző polgári, liberális, baloldali pártok, a kommunisták és a szociáldemokratáknak a nagy része. Ez egy két szembenálló tömb volt, ami gyakorlatilag 1937 tavaszán egy állandósuló politikai és részben fegyveres összecsapásokká fajult. Tehát a barcelonai események, ami 1937-ben a két tábor között kirobbantak, az gyakorlatilag az események csúcsa volt, tehát már azt megelőzően, októbertől kezdve különböző fegyveres leszámolások történtek, elsősorban anarchisták és a sztálinisták között. Jobban szeretem igen azt mondani, hogy sztálinisták, mint kommunisták, mert valójában ugye a POUM is kommunista párt volt, egy antisztálinista kommunista párt, A sztálinisták viszont kiterjesztették hatókörüket azon politikai pártokra is, akik amúgy meg nem voltak kommunisták. Tehát például a katalán nacionalistáknak a nagy része az kommunista befolyás alatt állt. De a szociáldemokratáknak egy része is, és a polgárliberális politikusok is elhitték a Kominternek a szövegét, hogy, és érdekükben is állt elhinni, hogy itt meg fogjuk akadályozni a forradalmat, mert csak a demokráciáért és a függetlenségét harcolunk. Tehát volt egyfajta neha narratíva.
Tehát ez nem egy ilyen prioritás veszekedés volt, hogy az, ahhoz, hogy megállítsuk a fasisztákat, ahhoz mondjuk pauzálni kell a társadalmi forradalmat, vagy pedig a társadalmi forradalmat elsődlegesen végig kell csinálni, függetlenül attól, hogy igen, most a frankóék fenyegetnek.
Volt egy ilyen, amit Orwell is leír a visszaemlékezésében, a könyvében, hogy a POM-nak és az anarchistáknak az volt a jelszava, hogy a háború és a forradalom egymástól elválaszthatatlan, még a másik oldalnak pedig az, hogy előbb a háború, igen, és aztán a forradalom. Igen. Tehát ez mindenképpen egy olyasmi szlogen volt, amit komolyan vett mind a két tábor. Megjegyzem, a nemzetközi brigádok 1936-ban, amikor szerveződtek, akkor a nagy részük szintén egy forradalomként fogta fel az eseményeket. Visszaemlékezésükből tudjuk, hogy ők azt gondolták, hogy végre az 1917-es vagy a 19-es események megismét leüthetnek Spanyolországba. Aha. Tehát a tagságnak egy nagy része sohasem fogadta el igazából ezt a demokrácia, megvédjük a fasizmust, a demokráciát és a köztársaságot, hanem ők is forradalmat akartak, csak más kérdés, hogy egyrészt fegyelmezett társágról volt szó, sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint az anarchisták, és ők tényleg elhitték azt, hogy először a háborút kell megnyerni ahhoz, hogy később a proletár revolúció is elérkezzen.
Csak hát ugye az nem tudhat, nem valósulhatott meg így, hogy a háború nem...
Igen.
Nem győztek, tehát hogy nem az oldalukra dőlt el.
Mi történt ezekkel az emberekkel? Tehát azt tudjuk, hogy, vagy én tudom, hogy a nemzetközi brigádok azok Franciaországban, internáló táborokban végezték. Az, hogy mi történt az anarchisták, azt nem tudom, azt kérlek meséld el, és hogy utána vannak-e jellegzetes mintázatok, hogy később mit csináltak ezek az emberek ezzel a... Mi egyáltalán beszélhetünk-e a spanyol tapasztalatról ezekben az életutakban?
Igen, mindenképpen. Tehát a spanyolországi tapasztalatok paradigmatikus jelentőségek voltak a nemzetközi munkásmozgalomban is, de szerintem a világ történelemben is. Annál is inkább, mert ugye el szokták mondani a II. Világháború főpróbájának, a későbbi győztesek és a vesztesek ott találkoztak egymással, proxy háborúnak is szokták mondani a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország között, demokráciák és diktatúrák közötti párviadal, tehát nagyon sok narratíva létezik, de ami a spanyolos önkénteseket illeti, hát amikor a nemzetközi brigádokat feloszlatták 1938 októberében, szeptemberében, akkor egy részük elindult a határ felé, igen, tehát leszerelte, volt egy általános leszerelés, igen, pedig még volt a háború.
Mi az a pont, amikor eldöntik, és miért döntenek úgy, hogy feloszlatják?
Nagyhatalmi érdekek döntöttek róla, tehát a benemavatkozási bizottságot mindenképpen meg kell említeni, tehát régóta szálka volt a szemében a benemavatkozási bizottságnak, hogy itt külföldi önkéntesek 10 000-ei vesznek részt a háborúban, és amögött a Szovjetunió áll. Tehát ez egy nyílt titok volt. És folyamatosan azon ment a hercehurca, hogy akkor a különböző országok azok vonják ki a csapataikat. De ahogy szokott lenni a politikában, húz meg, erez meg, ha mi kivonjuk, akkor az ellenség nem biztos, hogy kivonja, de ha ők kivonják, mi nem annyit vonunk ki. Tehát ment a számháború is, ment a politikai alkudozás, és oda jutottunk, hogy 1938 őszére gyakorlatilag a nemzetközi brigádokat felosztották. Akkor egyébként már régen a spanyol köztársaság néphadsereg része volt, tehát kezdetben önálló parancsnokság alatt létezett, később beintegrálták a spanyol néphadseregbe, és azok a önkéntesek maradhattak elsősorban, akik spanyol állampolgárok voltak. Tehát sokan felvették a spanyol állampolgárságot, és így maradhattak, de rengetegen nem, és nekik el kellett hagyniuk az országok. És itt volt egy nagyon erős kivándorlás már akkor. Aztán ezt részint visszacsinálták, amikor a katalóniai harcokra került a sor, tehát amikor Katalónia elesett, akkor rengeteg nemzetközi brigádos még visszajött a határól harcolni, de lényegében, amikor a polgárháború végéhez közeledett, ezeknek a nagy része átkerült Franciaországba. Igen. Már aki nem esett fogságba, vagy nem halt meg természetesen. és ott viszont francia internáló táborokba kerültek, mint veszélyes vörösök. Uh-huh. Tehát őket nem úgy fogadták, mint a demokrácia megmentőit, semmi, legalábbis a hivatalos körök nem, hanem veszélyes vörösökként, főleg a jobboldali, szélső jobboldali pártok egy hatalmas kampányt indítottak ennek érdekében, hogy a rabló kommunisták és a harácsolók és a gyilkosok, és hogy ezeket ne engedjük be az országokba, stb. És internáló táborokba helyezték el őket.
Itt magyarok is voltak.
Itt rengetegen magyarok is voltak, tehát több száz magyarról tudunk, különböző táborokba szétszórva. Na most ezeknek a sorsa gyakorlatilag Franciaország sorsával annyiból összeforrt, hogy amikor kitört a második világháború, azokkor ezeknek az embereknek fel lett dobva, hogy beléphetnek az idegen légióba, a francia idegen légióba. Hát ugye ez a rendeltetésüknek megfelelő hely, idegen harcosok, jól képzettek, tehát felajánlották nekik. Ezeknek egy része élt ezzel a lehetőséggel, másik része nem élt, és akik éltek, azok belekeveredtek gyakorlatilag a második világháború harcaiba.
Igen.
Nem csak Franciaországban, hanem Franciaország gyarmatain is, mert igen, ne felejtsük el, hogy elsőbben ugye gyarmati seregről volt szó, tehát mondjuk Algériában, Csádban, tehát különböző területeken, és amikor a szabad francia hadsereg létrejött, Leclerc tábornok vezérlete alatt még Afrikában, akkor az egyiket ugye De Gaulle vezette, a másikat Leclerc, akkor rengeteg spanyolos lépett be az ő hadseregébe, köztük spanyol anarchisták is, illetve más nemzetiségűek.
És akik nem léptek be az idegen légióba?
Hát,
volt, aki az ellenállásba
Volt, aki Franciaországban az ellenállásba vett részt, nem kevesen. A déli megyékben elsősorban olyan maki osztagok jöttek létre, ami sok nemzetiségű internacionalistákból álltak, és ezek a francia ellenállásban jelentős szerepet játszottak. 1944-ben több megyét is makizárokból szabadítottak fel.
Azt mondhatjuk, jelenthetjük, hogy a spanyol tapasztalat az inkább úgy képzel, inkább úgy kérdezem, hogy milyen meghatározó volt, ha egyáltalán a spanyol tapasztalat a szocialista, kommunista államok megalakításában, tehát most Walter Ulbricht jut eszembe, meg Rajk László, meg...
Igen.
Vagy ez túlzás? Vagy...
A spanyolos tapasztalat, én azt gondolom, hogy közvetlen háborús tapasztalat mindenféleképpen, mármint ami a második világháborút illeti, de mivel Spanyolországnak a nemzetközi kommunista mozgalom számára egy olyan üzenete van, hogy itt elsőbb a demokráciát, meg a köztársaságot kell megvédeni, ezért az 1945 és 48 közötti időszak, amikor szintén egyfajta népfrontban képzelték el a hatalmat a kommunisták, mindenképpen üzenetértékű volt, hogy na, most valami hasonlót fogunk megcsinálni, küzdünk a fasizmus ellen. Már akkor nem volt fasizmus, de azért még küzdünk a fasizmus ellen mindenféleképpen. Aztán a Rákosi korszakban viszont elkezdték agyonhallgatni, illetve a Rajkpernek a különböző leágazásaiban rossz pontot jelentett az, ha valaki Spanyolországban harcolt.
Stigma.
Tehát nem egy spanyolost kivégeztek például a Rajkon kívül. Tehát a Deszkást, a Cseresznyést, szerintem nem végezték ki, akkor Marsal, László, tehát ezeket a spanyolosokat, ezeket bűnbakoknak tették meg, hogy már ott szervezkedtek, ugye a kulcsszó-trockista volt a 30-as években, és ugye Rajkot is azzal vádolták, hogy egy trockista ellenforradal már, és már akkor a Spanyolországban, ahol ugye köztudott sok trockista volt, egyébként nem volt olyan sok trockista, de mindenki trockista volt, aki ellenezte a népfrontnak a politikáját, vagy aki a sztálinistákkal szembeszállt. Tehát lényeg az, hogy akkor a trockizmussal fertőzött spanyolosok voltak azok, akik a demokráciát vagy a népi demokráciát alássák. Tehát volt egy ilyen üzenete. Uh-huh. Később ez változott egyébként, az 50-es évek második fele, és akkor már valóban büszkék voltak a spanyolosokra, mint olyanokra, mint a nemzetközi munkásmozgalom hőseire, tehát a 50-es évek vége, 60-as évektől kezdve már abszolút egy ilyen narratíva volt. Viszont ott is, akik a hivatalos pártállami kánonba belefértek, azokat nagy becsben tartották, aki viszont nem fért be ebbe valamilyen oknál fogva, azokat meg elhallgatták. Tehát például a magyar anarchistákról abszolút nem lehetett hallani.
Te azt meg nem mondtad el, hogy ővelük mi lett, miután vége lett a háborúnak, már hogy a polgárháborúnak?
A magyarok,
vagy akár a nemzetközi önkéntes anarchisták, tehát hogy nem a nemzetközi brigádokban voltak, hanem...
Hát ugye az anarchistáknak egy része, tehát a magyar anarchistáknak egy része, hogy a kint harcolt a fronton, különböző anarchista haloszlopokban. De hogy 1937-ben hoztak egy olyan rendeletet, hogy az összes külföldit a nemzetközi brigádok égisz alá kell szervezni, tehát őket beintegrálták. Voltak, akik ezt nem vállalták, voltak, akik abba hagyták a frontszolgálatot, illetve hátországba vállaltak munkát, de a többséget szerintem átvették a nemzetközi brigádok, illetve kimutatások vannak arra, hogy ugyanaz a szereplő, aki az anarchista haloszlopban harcolt 36 októberében, egy évvel később a Rákosi zászlajnak volt a tagja. Például. De anélkül, hogy feladta volna a anarchista identitását.
Ők aztán elhagyták, vagy Spanyolországot, amikor a frankóik győztek, vagy
igen,
mi történt velük?
Igen. Hát az, hogy hiányosak az erre vonatkozó információim, tehát csak néhány embernek a életútját tudjuk nyomon követni, tehát például Partos Pályt tudom megemlíteni. Tehát Partos Pály nagyon érdekes életutat futott be, mert ő Spanyolországban a spanyol anarchista mozgalomnak lett az egyik vezetője, tehát a fajnak, az Ibéri Anarchista Szövetségnek volt a gazdasági megbízottja. Aztán később Angliába emigrált egy barátjának a segítségével, és a második világháború alatt a brit kormánynak a propaganda hivatalában, vagy propaganda minisztériumában dolgozott, mint propagandista. Ez sokszor visszatetszés szült az analisták körében, az angol, a brit analisták körében. A emigráns analisták azok nem foglalkoztak vele, tehát örültek, hogy megtűrték őket, mert abban az időben a 40-es évek elején volt egyfajta akcióegység a köztársasági spanyolok és a brit kormány között. Tehát hallgatólagos szövetségeseik voltak egymásnak. De ez 44-45-től megváltozott, és a brit kormány a frankó párti lett. Előtte is egyébként az volt a 30-as években, tehát inkább a nacionalistákat preferálta, mint a köztársaságiakat, a benevatkozás alatt, címe alatt. Tehát ez visszaállt ez a rend, és mivel a Franco antikommunista volt, ezért az új világrendbe ő így tagozódott be, hogy már ő akkor a kommunizmus ellen küzdött 1936-ban, úgyhogy az angol szászok keblükre ölték gyakorlatilag a Franco rendszert.
Még talán annyi a Partosról, hogy a Kassák féle munkakörnek az kiváló ilyen opozíciónak volt a tagja, tehát hogy ott a Tábor Lajos és egyéb figurák is, Justus Pál többek között, tehát hogy van egy ilyen szellemi, spirituális közeg, ahonnan ő érkezik.
Partos a marxisták közül érkezett, ezt többen fel is vetették neki az anarchisták, a spanyol anarchisták közül, hogy hát mit keres köztünk ez a figura, aki a marxista. Ő Kors János volt, Kár Kors követője volt, de nem volt sztálinista, antisztálinista volt, és igazából a kommunistáktól sodródott a 30-as évek közepén az anarchoszindikalistákhoz. De végig megtartozta ezt a marxista korsiánis alapállását, és ez sajátosan keveredett ezzel az anarchoszindikalista felfogásával.
Ugye azonban azt is tudjuk, hogy anarchisták harcolnak a kortárs ukrajnai háborúban is, és ahogy ezt a Lóri is említette annó, te két éve írtál egy remek cikket a Mércén a zsoldos versus önkéntes szembenállásról, és hogy valójában sokkal inkább a kettő között írhatók fel a különböző fegyveres konfliktusban résztvevő emberek. Erről esetleg tudnál nekünk valamit mondani?
Mármint az ukrajnai, ukrajnai.
Ugye van ez a fajta szembenállás, hogy nyilván akik Kijev mellett fogtak fegyvert, ők a nyugati kultúrkört védik, szemben mondjuk a keleti barbarizmussal, és hogy nyilván akik a keleti oldalon álltak hadrendbe, ők zsoldosok, még velük szemben az önkéntesek állnak, esetleg ezt tudnád számunkra?
Hát igen, ez propaganda felfogás egyébként, hogy sokszor, hogy kit tekintünk zsoldosnak és kit önkéntesnek, ez olyan, mint a terrorista meg a szabadságharcos körülbelül, tehát ami nekünk van szabadságharcosunk, az ellenségnek mindig csak terroristáik vannak.
Hát ezek ilyen ellenfogalmak.
Persze, ez a propagandának a művelői találják ezeket ki, viszont annyiból igaz a dolog, és itt most az anarchistákra visszatérnék, hogy tehát az anarchisták sohasem voltak egy egységes mozgalom abban az értelme, mint mondjuk a kommunista párt, bár ők se voltak azok, de ott mindig volt egy pártfűség, egy pártirányvonal, amit végre kellett
hajtani. Amitől el lehetett érni.
Igen. Frakciók voltak, de gyakorlatilag ott mindig volt egy irányelv. Az analistáknál nem volt. És az ukrajnai háború vonatkozásában is sokan úgy vannak vele, a nagy többségük, ahogy én látom Ukrajnában, mindenképpen az országát védi, vagy legalábbis így fogja fel ezt a háborút. Azzal együtt, hogy próbálják valami fajta internacionalista, analista elveiknek is érvényesíteni, de ez adott körülmények között nagyon nehéz. Viszont a nyugati baloldal és a nyugati anarchistáknak egy része nem igazán tudja ezt respektálni, tehát ők úgy vannak, nem orosz pártiságról beszélek, tehát nem ilyen fekete-fehér, de ők inkább számon kérik azt a fajta anarchista hitvallást, hogy itt valójában egy internacionalizmus és egy
hát a nacionalizmus ellen is,
így van,
a nacionalizmus
így van,
az, ami őket gátolja
leginkább. Így van, és ez nagyon érdekes, mert ez 1936-ban is már előjött ez a vita, a spanyol és a külföld anarchisták között, tehát még a spanyol anarchisták belesimultak a polgárháború realitásába, és elfogadták a Népfront programját, sőt, beléptek a kormányba, ezt nagyon fontos megemlíteni, 4 miniszterrel. Addig a külföld anarchisták nagyon iszonyodtak ettől, és azt mondták, hogy támogatunk benneteket, de a mi célunk a társadalmi forradalom, nem pedig a Népfront. Tehát ne adjuk fel az anarchista elveinket.
Hát más pozícióban voltak.
Így van, teljesen másban. De a spanyolok nem tettek mást alapvetően, és különben is úgy voltak vele, hogy a külföldiek gyengék. Tehát mi vagyunk erősek, hát igazából nem oszt, nem szoroz, mint az a néhány száz vagy néhány ezer külföldi mond nekünk. És nagyon hasonló helyzet szerintem Ukrajnával kapcsolatban is, tehát ott a nyugati anarchizmus másképp pár ezekhez a dolgokhoz. Kicsit várja a társadalmi forradalom kirobbantását, vagy valami olyan dolgot vár, amiben az oroszokat is, az orosz baloldalt, az orosz anarchistákat is be lehetne vonni. De hogy ez mi lesz,
de hogy a nemzetközisége, hogyha összehasonlítjuk a spanyol polgárháború, mint nemzetközi ügy, erről sokat beszéltünk, de hogy van ilyen Ukrajna esetében?
Ami
túlmutat azon, hogy emberek a saját hazájukat védik a külföldi agresszorral szemben, hanem valami...
Ez a fajta eszmeiség.
Igen, nemzetköziség.
Ha van, az semmiképpen sem a bal oldalon van. Tehát... nincs az a fajta nemzetközi munkás szolidaritás. Most antifasizmusról nem is beszélek, mert mind a két oldalt nagyon jelentős fasiszta jellegű mozgalmak vannak Oroszországban is és Ukrajnában is, hanem inkább valami fajta nyugatos, demokratikus, a nyugati értelmet szabadságjogoknak vagy szabadságeszménynek a védelme. Igen. Tehát ez fogalmazódik benne, mint univerzális életeszme. Tehát valami ilyesmiről van inkább szó, hogyha nemzetköziségről beszélünk. Tehát sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, Ukrajnában a demokráciát fogjuk megvédeni az orosz agressziótól, bármit is jelentsen ez. Igen. Tehát grúzok például, vagy kaukázusi népek, vagy lengyelek, vagy baltiak, tehát főleg náluk erős ez a vonal.
De hol van egy erős ilyen russzofób?
És van egy nagyon erős, igen, ilyen russzofób, így van. Ezek keverednek egymástól, ami már a 19. századtól kezdve jelen van gyakorlatilag. Igen, igen.
Viszont a nyugati államok be nem avatkozása helyett látunk egy lappangó beavatkozást. Tehát, hogy itt ez egy érdekes különbség.
Kedves anyagban, tehát igen, ami ugye hiányzott a spanyol
igen, most a konfliktusban, de...
Szó sincsen arról, mint a 30-as években, hogy be nem adkozás, és szigorúan akkor nem megyünk oda, hanem igen, itt kőkeményen támogatják az ukránokat, tehát úgy fogalmaztam a cikkembe, hogyha tized annyira támogatták volna a spanyol köztársaságot, mint most Ukrajnát teszik, akkor valószínűleg nem Franco győzött volna, vagy nem ő nyerte volna meg a háborút. Úgyhogy itt nagyon kemény anyagháború folyik, nagyon kemény emberháború folyik, aminek a hátterében igen a Nyugat-Európa és elsőben az Amerikai Egyesült Államok áll.
Uh-huh. Záró kérdéssel még Krisztiánhoz fordulnék. Tehát mondjuk azok a hallgatók, akik szívesebb tájékozódnának még a témával kapcsolatban, vannak esetleg könyvek vagy filmeket, amiket ajánlanál nekik, hogy érdemes lenne utána menniük.
Hát ugye a Hódolat Katalóniának azt említettem, George Orwell, a klasszikus. Van egy film, amit magyarra nem szinkronizáltak, a Land and Freedom. Azt hiszem a
Ken Loach.
Ken Loach, így van, a brit rendező.
Ezt akartuk vezetni.
Az félig meddig a Orwellnek, a Hódolat Katalóniának a adaptációja, filmes adaptációja, nagyon jó film, érdemes megnézni. Én azt ajánlanám. Aztán, ami spanyol film, azt hiszem, az Ay Carmela, az egy spanyol köztársasági katona dalnak a címét adták, szinte a spanyol polgárháborúról szól, és nem csak a frontot, de a hátországot is bemutatja, szerintem nagyon jó film. Az is. Illetve hát most olvasok igazából egy visszaemlékezést, ez egy nagyon érdekes dolog, szintén így engedtessék meg a műsor végére, ezt így elmondjam. Egy magyar származású amerikai bolsevik visszaemlékezései, Amerikai komisszár címen, csak angolul van meg, de fenn van az interneten, nagyon érdekes egyébként, hogy ki hogy jön ki. Sándor Vörös, azaz Vörös Sándor, de Sándor Vörösnek írja, és ő teljesen amerikai lett. Egyidős a századda, 1900-ban született, részt vett a 18-19-es eseményekben, és 21-től Amerikában élt. Aha. És 36-ban, mint az amerikai kommunista pártnak az egyik tagja, Spanyolországba ment harcolni, és ott ilyen sajtókomisszár lett, és nagyon, nagyon jól adja vissza a visszaemlékezéseit, tehát sajtóvonalon is dolgozott, tehát élvezetes, érdekes írás mindenféleképpen.
Erről eszembe jutott, én is ajánlhatok egyet, hogy van az Arthur Koestler, akinek az önéletírását érdemes olvasni, ugyanis 31-33 között a Szovjetunióban élt, ugyanis szerződött valami kiadóval, hogy ő írni fog egy könyvet a Szovjetunióról. Kommunista volt ekkor még, és amikor a nácik hatalomra jutottak 33-ban, akkor a Komintern visszarendelte Európába, és Párizsba ment, ahol ezzel a már említett Willy Münzenberggel került kapcsolatba, tehát oda az ő társaságába osztották be, és akkor a Münzenbergnek volt az ötlete, hogy akkor menjen el spanyol földre, de a Franco oldalán tudósítani, és ezáltal egyfajta kémként adja a drótot le a kommunistának, hogy, és ezt meg is tette, de leleplezték, és ezért Franco börtönében végezte, és ha jól emlékszem, most nem vagyok benne biztos, de ha jól emlékszem, akkor ilyen nemzetközi szervezkedés kellett, hogy kiszabaduljon.
Igen.
Tehát ezt is érdemes elolvasni.
Ezeket be fogjuk rakni a leírásba, remélhetőleg, és ha már én is ajánlhatok egyet, ne felejtsétek el megnézni, ha időtök engedi, Guillermo del Toro a Faun labirintusa című zseniális filmét. Ősélményem a spanyol polgárháborúval kapcsolatban. Én megköszönöm, hogy a kedves hallgatók velünk tartottak, és megköszönöm a stúdióban jelenlévőknek, és velünk voltak Bódi Lóránt.
Köszönöm szépen.
Zambori Máté.
Sziasztok.
Varga Krisztián.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Én pedig Fenyvesi Balázs voltam Budapestről. Sziasztok.
Sziasztok.